hónapra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután felvételről köszöntöm nagy szeretettel a műsor minden kedves hallgatóját. A mai naprakészben Novák Csaba Zoltán, történész, a Maros megyei szenátori jelölti lista első helyezettje a vendégem, akivel jelölésének hátteréről, a következő törvényhozási időszak történelmi hátterű kihívásairól, a közösségi szolgálat mérföldköveiről, az alkotmány módosításának kisebbségügyi feladatairól, a kisebbségi törvény elfogadtatásának fontosságáról, a régiósítás jelentőségéről, a központosítás felszámolásának esélyeiről, nagy elődje, elismert tevékenysége folytatásának kötelezettségéről beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm tehát a naprakész műsorban Novák Csaba Zoltán történészt, a Maros megyei szenátorjelöltek listájának vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Az a célja ennek a műsornak, hogy az új jelöltek mutatkozzanak be, hogy a tisztelt választópolgárok minél szélesebb körben, minél többet tudjanak meg az új jelöltekről, akik hát Maros megye esetében a teljes régi tapasztalt politikusi gárdát úgymond lecserélik. Nos, Novák Csaba Zoltán teljes mértékben nyárádmenti fiúnak tartja magát egy önéletrajzi beszámolójában. Történész, a Román Akadémia munkatársa, és ezt a tudását, a tapasztalatát az évek folyamán szeretnék kamatoztatni majd a törvényhozásban. Tehát kezdjük azzal, hogy a nyárádmenti közösség javaslatára gondolta meg úgy, hogy vállalja ezt a nemes feladatot. Miért?
Így van, nyárádmentinek tartom magam és Marosvásárhelyinek, tehát a szűkebb hazámat ez a két régió település jelenti, és való igaz, hogy a nyárádmenti és külömenti RMDSZ-es testületek kértek fel erre a jelölésre, és azért vállaltam, mert ezt a felkérést, ezt a jelölést, mert nekem az a véleményem, hogy minden ember valamilyen szinten felelősséggel tartozik a saját szűkebb, tágabb értelembe vett közösségeért is, és ahol tennivaló van, ahol munka van, ott mindenkinek oda kell tenni azt a tudást, azt a tapasztalatot, amivel rendelkezik. Az elmúlt időszakban több közéleti szerepvállalást vállaltam, több szakpolitikai tevékenységben vettem részt, és ez a fajta tudás, ez a fajta tapasztalat alapján úgy gondoltam, hogy ezen a nem könnyű területen is majd hatékonyan tudok dolgozni.
Mindenki azt állítja, hogy a következő időszak akár történelmi szempontból is egy igen forró időszak lesz, ugyebár a román állam 100 éves fennállása, az egységes román állam 100 éves fennállása, amihez köthető, ugyebár az imárom centenárium óta elmulasztott, úgymond kisebbségi jogoknak a betartása és nyomatékosítása. Ilyen tekintetben valószínűleg, hogy a jövőben nagyon nagy viták lesznek.
Ez így van, nagy viták lesznek, és ez egy lehetőség, egy kettős lehetőség számunkra. Egyrészt, hogy a román állammal szembeni viszonyunkat rendezzük, illetve nem utolsó sorban, hogy önmagunkat, az erdélyi magyarság belső ügyeire is reflektáljunk. Kezdem az utolsóval, tehát a sorrendet fordítva közelítem meg, tehát itt eltelt 100 év, kerekperet 100 év a trianoni döntés után, 1918 után, mert Trianon ugye az 20-ban volt, és hát itt mérlegre tehetjük azt, mindezt, ami történt a 20. században, mert egy század is lejárt közben, és én azt mondom, hogy pozitív megközelítésből kell mindezt szemlélnünk, hisz eltelt 100 év, igaz, hogy és eltelt 2 háború azóta, és rendszerváltások sora, és mi mégis itt vagyunk 100 év óta, egy viszonylag jól felépített saját intézményrendszerrel, úgyhogy ezt mindenképpen pozitívnak tartom a fennálló gondok mellett is. Ami pedig a román állammal való viszonyt illeti, szembesítenünk kell a román államot azzal, hogy mit ígérte, hogy ön is említette, mit ígért a 18-as nagy nemzetgyűlés után, és ezeket a kérdéseket újra és újra föl kell vetni, és abban kell bíznunk, hogy sikerül újra pozícionálni ezt a román-magyar viszonyrendszert. Tehát ez egy fontos teendő az elkövetkezendő 2 évben, mert ugye 2 év múlva már kezdődik a centenárium.
Induljunk ki talán abból, hogy egy másik, mindenek előtt egy nagyon fontos és hosszas, szintén vita témáját képező időszak következik, mert hogy feltétlenül szükség van az alaptörvény módosítására, korszerűsítésére. Ilyen tekintetben vannak-e történelmi kutatási eredményei az alaptörvény amúgy folyamatában, és egy történész, egy szenátor mennyiben tud hozzájárulni ahhoz, hogy a magyarságnak a jogos követeléseit belefoglalják ebbe az alaptörvénybe, az új alaptörvényben?
Én a politikusi szenátori tisztséget, amelyre pályáztam, én szolgálatként fogom föl, és bármilyen területen is dolgoztam eddig a pályafutásom során, én mindent egy közösségi szolgálatként is fogtam föl, és természetesen lehetősége van, ugyanakkor kötelessége is egy erdélyi magyar politikusnak, képviselőnek vagy szenátornak arra törekednie, hogy a román törvényhozásba olyan paragrafusokat, olyan részeket vigyen be, és helyezzen gyakorlati alkalmazási szintre, amellyel a saját közössége helyzetét javítja valamilyen szinten. Itt az alaptörvény az egyik legfontosabb. Itt nagy ciklusokban kell gondolkodni, mert ugye alaptörvény megváltoztatására nem túl gyakran kerül sor. Itt 90 után volt ugye a román alkotmány. Azt toldozták, foldozták, kisebb-nagyobb módosításokkal, és igen, a 18-as, tehát a centenáriumi időszak erre is úgymond okot kellene, hogy adjon őszromániai szinten, hogy az alaptörvényt, tehát az alkotmányon változtassunk, és itt bizony kemény harc vár ránk, majd úgy, ahogy a 90-es években is kemény harcot, küzdelmet kellett folytatni annak érdekében, hogy bekerüljenek bizonyos paragrafusok, azért, hogy a mostani meglevőnél jobb pozíciókat érjünk el. Itt gondolok az anyanyelvhasználatra, tehát ez egy fontos kérdés, hogy milyen közegben, itt most arra törekszünk, hogy a 10%-ot elérő magyar közösségek esetében lehessen használni az anyanyelvet, illetve, ami nagyon fontos, és ez egy nagyon-nagyon kemény harcot feltételező és ígérő folyamat, hogy az alaptörvénybe egy kisebbségi törvényt, egy kisebbségi statútumot bele tudjon foglalni. Itt elmondom a hallgatóknak, hogy erre eddig 1918-ról errefele egyszer került sor, 1946-ban, amíg Románia várta a 47-es párizsi békeszerződés kimenetelét, akkor volt egy rövid ideig egyfajta statútum. Azóta ciklikusan az erdélyi magyar politikai kulturális elit megpróbálta ezt bevinni, és hát eddig mindig merev ellenkezésbe ütköztünk.
Ha egy alaptörvény módosítási folyamatban sikerülne azt elérni, hogy a magyar közösséget, mint államalapító társnemzetet fogadják el, mert most ez az egyik legvitatottabb pontja a jelenlegi alkotmánynak, megoldható lenne-e, vagy zöld út nyílna-e egy kisebbségi törvény elfogadására is, az ön véleménye szerint?
Igen, természetesen igen, mert itt a problémát azt jelenti, az okozza, hogy kollektív entitásként kap az erdélyi magyarság jogot, vagy pedig egyénileg. Tehát a mostani alkotmány ugye egyéni jogokat szabályoz, hogy mindenki egyenlő, és szabadon használhatja az anyanyelvét, stb. Stb. Mindig az ilyen államok, önmagukat nemzetállamként meghatározó államok arra törekszenek, hogy ne kollektív jogokat adjanak. Tehát itt említettem, hogy egyszer volt statútum, és egyszer volt az 50-es években szovjet nyomásra egy magyar autonóm tartomány, ami már szintén kollektív jogot biztosított. Igaz, hogy nem a teljes erdélyi magyarságnak, de a székelyföldieknek, igen. Tehát ez lenne, ez egy nagyon fontos lépés lenne, mert hogy elismerik társnemzetként, tehát államalkotó társnemzetként, az egy kollektív elismerés lenne, ez egy hatalmas siker lenne, mert erre lehetne hivatkozni, és egy sokkal biztonságosabb alapot lehetne teremteni az erdélyi magyarság számára, Erdély számára.
Ez a kérdés, hogyan van elbírálva az elit értelmiség körében? Kérdem ezt olyan szempontból, hogy ön a Román Akadémia munkatársa is, tehát úgymond a román szürke állomány keretén belül ez a kérdés mennyire van elfogadva, vagy mennyire lát esélyt ezeknek tudatában arra, hogy valóban ilyen tekintetben is előrelépés történjen, akár törvényhozási szinten is.
Én követtem, és elsősorban én ott látom a lehetőséget, tehát hogy követtem a román eliten belüli vitákat is. Nagyon jó kapcsolatom van a például a Moldovai Akadémiai Intézettel, és több olyan történésszel, akik vállaltak szintén politikusi szerepet az elmúlt időszakban, és készülnek most is. Hogy én arra törekszem, vagy azt látom fontosnak, hogy a regionalizmus szempontjából közelítsük meg ezt a kérdést. Tehát az Európai Unió is arra fele haladna, vagy kellene, hogy haladjon véleményem szerint, hogy a régiók Európáját építsük, és Románia is nyugodtan lehetne a régiók Romániája. Úgyhogy figyelembe veszi az állam, a mindenkori kormány azt, hogy vannak sajátos régiók ebben az országban, sajátos történelmi, kulturális hagyományokkal, és sajátos gazdasági pozíciókkal, gazdasági potenciállal, és ezen régiók összessége adja a román államot, és hogyha sikerül elérni és a regionális küzdelembe bekapcsolni román partnereket is, akkor sokkal könnyebben elérhetjük azt, hogy Erdélyt is, mint sajátos entitást, mint sajátos régiót a román állam keretén belül képzeljük el, vagy építsük fel. És én azt hiszem, hogy ha ez sikerül, akkor egy sokkal otthonosabb környezetet lehet kiteremteni, kivívni az erdélyi magyarság számára is.
Csak a 2016. december 11-től mondjuk 2020-ig a következő választások idejéig mennyiben lát erre konkrét esélyt? Mert azt is tudjuk, hogy ezek a témák nagyon forrón vannak elbírálva a hazai közvéleményben, és itt a román közvéleményre gondolok, ugyebár vannak olyan történészek, akik amúgy a mi szájunk íze szerint bázolják a valós történéseket. Itt
Lucián Bojára gondolt.
Akit aztán támadnak és nemzetárulónak titulálnak Bukarestből. Tehát ilyen légkörben, szakmai berkekben, és mindezt tudván jelen pillanatban, mennyire lát esélyt arra, hogy a következő 4 évben áttörés történjen meg?
Én azt gondolom, hogy a régiósítástól nem szabadul az ország, tehát ez egy létfontosságú lételeme a román gazdaságnak is, hogy megerősítse és újra gondolja a mostani gazdasági régiókat. Tehát egy olyan gazdasági korszakban élünk, amikor azt kívánná meg a gazdasági élet, hogy régiónként határozzuk meg önmagunkat, szerveződjön a társadalmi gazdasági élet. Tehát ezt nem tudja megkerülni. Tehát én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben mindenképpen sor kerüljön erre, de erre már volt példa az elmúlt időszakban, amikor előjött ez a téma hangsúlyosan, aztán elcsitult. Én azzal magyarázom, hogy egyik kormány sem merte vállalni a felelősséget annak, hogy egy ilyen nagy beavatkozást kezdeményezzen, illetve végrehajtson. Mostani technokratot a kormánytól sem látom ezt, tehát hogy más sem láttam olyat amúgy, ami tehát ilyen hosszabb távú, kihatású nagy döntést hozzon. Annak függvényében, hogy milyen választási eredmények születnek, milyen koalíciók alakulnak ki, nagyon fontos lesz ez a kérdés, és azért fontos ott lenni a román parlamentben, ott lenni folyamatosan, hogy ezekbe a problémákba bele tudjunk szólni. Tehát lesz 2-3 olyan fajsúlyos kérdés, ami esetében, ha mi nem vagyunk ott, tehát az erdélyi magyarságnak nincs képviselete Bukarestben, az akár nagy problémákat is okozhat.
Azt már kifejtette egy korábbi beszélgetés során, hogy az oktatás, illetve hát a kultúra területén szeretne foglalatoskodni a továbbiakban. Na most az egyik kényes pont, ugyebár éppen a történelemnek az oktatása ilyen tekintetben lát esélyt arra, hogy a jövőben változás történjék olyan irányba, hogy ezek a jelenleg élők eléggé kemény kritikák enyhüljenek, vagy akár el is tűnjenek.
Természetesen, és próbáljuk meg folyamatában látni dolgokat. Én a 80-as években voltam kisdiák, pont a nyáradventi nyáradszeredában, és a tantárgyaink több mint felét már román nyelven tanultuk, beleértve a matematikát is. Tehát egy nagyon-nagyon rossz helyzetből kellett építkezni az elmúlt 25-26 évben. Voltak kisebb-nagyobb sikerek, sőt azt is mondanám, hogy jelentős sikerek is voltak, hisz most az erdélyi magyarság rendelkezik egy az óvodai szintől kezdődően az egyetemig befejeződő oktatási intézményhálózattal, nekünk az a célunk ezen a szinten, hogy ezt az intézményhálózatot bővítsük ott, ahol kell, szükséges és lehetséges, illetve tartalommal töltsük ki. Illetve van egy 2011-es oktatási törvény is, amely jelentős elmozdulást jelentenes évekhez képest, és a pont említett történelem és földrajz esetében már anyanyelvünkön tanulhatjuk a történelmet és a földrajzot. Ez egy óriási könnyebbség. Ez a 90-es évek során folyamatos problémát jelentett és vitát. Tehát ezt a törvényt kell esetleg bővíteni, de inkább azt mondanám, úgy fogalmaznék, hogy a törvény által előírt paragrafusokat kell gyakorlatba ültetni, és mondok egy konkrét példát is. Ez a törvény már előírja azt, hogy a nem román nemzetiségű gyerekek, tehát a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerekek speciális, sajátos román nyelvtan és irodalom könyvből tanulják a román nyelvet, mert nem mérhető a lehetőségünk a román anyanyelvűekéhez. Ez a tanterv működik 1-4 osztályban, tankönyv is készült, tehát az én gyerekeim már, negyedik osztályos fiam egy speciális tankönyvet tanult a román, igen ám, de ötödiktől ez még nem működik. Tehát az RMDS programjának egy alappontja az, hogy ezeket a törvény adta lehetőségeket gyakorlatba ültessük, és mint említettem, a meglevő oktatási hálózatunkat, rendszerünket tartalommal kell kitölteni, és én nagyon fontosnak tartanám a vidék szempontjából is nagyon meghatározó a szakiskolai képzésnek az újragondolását. Támogatnánk egy olyan törvénytervezetet, amely a kétszintű érettségit teszi lehetővé, erről is szó volt. Szerintem a szakiskolai végzetteknek nem kell olyan szintű érettségit letenni, mint egy humán vagy reál képzettségű érettségizőnek, illetve Erdély különböző részeiben a szorványoktatást kell tovább fejleszteni. Már létesültek az elmúlt években szorványkollégiumok, és ezt a rendszert kell kibővíteni, és itt Maros megyében még szükség van minimum egy vagy két szorványkollégiumra Dicső környékén, vagy Ludas környékén, a mezőség környékén.
Visszatérnék azért a történelem oktatás kérdésére olyan szempontból, most nem tudom mennyire ismeri a jelenlegi iskolai tananyagot, hogy valós történelmet tanítanak jelen pillanatban 2016-ban Romániában, avagy nem egészen.
Hát nem szeretnék elmenni egy ilyen történelmi, történetírási, filozófiai vitába, hogy mi a valós, mi a nem. Van egy törvény, egy keret tanterv, és ez előír bizonyos témákat, de a mostani román tankönyvek mindenképpen sokkal nyitottabbak, távolról sem annyira, mennyire mi szeretnénk, de sokkal nyitottabbak, mint a korábbi időszakokban. És én azt emelném ki, hogy ez a tanterv, ez a keret, iskolai keret, amiben ezek a tanórák zajlanak, viszonylag nagy szabadságot ad a tanárnak. Tehát, hogyha jó képzett, felkészült magyar nemzetiségű történelemtanárunk van, akkor nagyon-nagyon sok lehetőség van az ő kezében, hogy különböző álláspontokat, tehát hogy tartalmilag is beleszóljon abba, hogy mit tanít és hogyan tanít.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kedves hallgatóink, a mai napra kész műsorban egy újabb fiatal jelöltet mutattunk be, Novák Csaba Zoltán történész személyében, aki a Maros megyei szenátor jelölt lista vezetője, és eddig az egyik fő tevékenységéről, általa kedvelt, kiszemelt tevékenységéről beszélgettünk, az oktatásról, de van itt a másik dolog, ugyebár a kultúra. Jelen pillanatban is előadó tanár a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, tehát a kultúrával is úgymond frontálisan találkozik. Létezik 2000 dereka óta, most már nem emlékszem pontosan a dátumra, egy kulturális autonómia törvénytervezet, amely porosodik valamelyen fiókban a képviselőházban. Az a helyzet, hogyha ez a kérdés, ez a törvénytervezet ismét napirendre kerülne, megoldaná valamilyen formában amúgy a közösségi autonómia törekvéseket is egyáltalán, mert sokan azt állítják, hogy a kisebbségi törvénytervezet lenne a végső megoldása ennek, de ez a kulturális autonómia törvénytervezet, ez megnyitna egy kaput.
Ez sok mindenben segítene, mert ugye Egy nemzeti kisebbség esetében a kultúra az nagyon fontos szerepet játszik az identitás megőrzésében. Tehát az oktatási rendszer meg a kultúra az identitás alappillérei, és nagyon fontos az, hogy ezekben a kérdésekben az adott közösség döntsön, hogy számára mi a jó és mi a kevésbé jó. Tehát, hogy a kulturális oktatási intézményrendszerét, hálózatát, életét önmaga irányítsa, önmaga szervezze meg. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, és ugye, ahogy ön is mondta, erre épülne, vagy ezt egészítené ki, hogyha sikerülne kiharcolni egy nemzetiségi statútumot, amely ugye törvényes keretbe is iktatja ezeket a speciális, sajátos jogokat. Tehát a kultúrában igen, ezt azt mondom még egyszer hangsúlyozva, hogy ez nagyon fontos, és törekednünk kell arra, hogy a fönnálló kereteket kihasználva, lehetőségeket kihasználva lépjünk ebben a kérdésben.
Egy másik fontos aspektus a magának a ténynek, a szenátusi részvételnek az, hogy vannak olyan fontos döntések, legalábbis jelen törvénykezés, törvényállás szerint, amelyben a felsőház a döntőház. Például a közigazgatási kérdésekben, ami aztán közvetlenül összefügg a területrendezési kérdésekkel. Ez most nagyon bonyolult téma, ugyebár biztosan ön is követte azt, hogy mekkora vita folyik azzal kapcsolatosan, amit a kormány javasolt, és amit maguk az RMDSZ képviselők jelen pillanatban elfogadhatónak tartanak. Valószínűleg, hogy ez a következő törvényhozásban kerül majd élesen napirendre, és szavazni kell. Ilyen tekintetben hogyan látja a jövőt? Megvalósítható-e az, hogy a jelenleg létező 8 fejlesztési régió kisebb részekre tagozódjék, és elérhetőnek tartja-e azt, hogy a Székelyföld, a 3 székelyföldi megye egy külön adminisztratív területi szerveződésben tevékenykedjen majd a jövőben?
Mint említettem, én is úgy gondolom, hogy ez egy megkerülhetetlen kérdés, és létfontosságú nem csak a magyarság számára, hanem Románia számára, mert én azt gondolom, hogyha ezeket a régiókat, mint gazdasági hajtóerőket a román vezetés működőképes állapotba teszi, akkor ez hasznos. Tehát ami hasznos Erdély számára, az hasznos a magyarok számára. Ami hasznos a magyarok számára, az ugyanannyira hasznos az erdélyi románság számára is. Tehát én a decentralizációban látom a kérdés elsődleges lényegét, hogy a döntések lehető legtöbbjét lehozni helyi szintre, hisz a helyi közösségek jobban értik azt, hogy mire van szükségük, milyen megoldásokra van szükség. Tehát ebből a szempontból nagyon fontosnak tartom, és én azt hiszem, hogy az erdélyi magyarság jövőjének a kulcsa az egy otthonos és biztonságos Erdélyt fölépíteni, egy sok pilléren nyugvó Erdélyt fölépíteni, egy gazdaságilag megerősödött Erdélyben otthon lenni, és amint említettem, egy jól működő oktatási rendszerrel, kulturális intézményhálózattal. Erre kell törekednünk, és ehhez kell szövetségeseket nyernünk. Tehát én azt gondolom, hogy itt arra is fókuszálnunk kell, hogy ezeket a kérdéseket gazdasági megközelítésből is tárgyaljuk, és ilyen szinten keressünk szövetségeseket magunk mellé, mert ez egy alapkérdés. Az, hogy sikerül-e a 3 megyét létrehozni, ezt a kérdést ugye nem kerülhetem meg, itt most itt föl van téve. A törekvés mindenképpen az, hogy ezt elérjük. Én azt gondolom, hogy az nehezebb, hogy egy önálló székelyföldi autonóm régiót hozzunk létre, most a jelenlegi fennállás szerint. Persze ez az elsődleges célkitűzésünk. Elképzelhetőnek tartok viszont egy olyat, hogy egy megerősített erdélyi régión belül egy speciális státusa legyen a székelyföldnek, a történelmi székelyföldnek. Tehát én jelen pillanatban a mostani tudásom szerint valószínűleg tartok egy ilyen konstellációt. Ugye mi a maximális célkitűzéssel kell menjünk előre, és hát ennek 2 eszköze van, erről is beszélünk egy picit. Egyrészt meg kell vívnunk a román törvényhozásban, Romániában ezt a küzdelmet, hogy elfogadtassuk. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontosnak tartom, amiről sokszor kevesebbet beszélünk, hogy a székelyföldi lakosság, az erdélyi magyarság is meg kell tegyen mindent a maga eszközeivel, a maga lehetőségeivel, a most fennálló lehetőségekkel azért, hogy ezt a konstrukciót, amit mi autonómiának hívunk, vagy régióknak hívunk, alulról is építsük. Tehát úgymond kész helyzetbe hozzuk a románokat. És mondok egy történelmi példát, hogy amikor a két román fejedelemség egyesült, akkor olyan technikákkal dolgoztak, ami gyakorlatilag megvalósította ezt az egyesülést, a később el kellett csak ismernie a nyugati hatalmaknak. Tehát Alexander Jan Kuza személyének megválasztásával helyzetbe hozták önmagukat. De ugyanígy nekünk egy olyan alsó építkezést kell elkezdenünk, hogy megerősítsük morálisan, gazdaságilag, kulturálisan a helyi közösségeket, amely működteti és kirajzolja ezt az autonómiát, még azelőtt, mielőtt megrajzolnánk azt a térképen ceruzával.
Ami jelen pillanatban tapasztalható a helyhatósági választások eredményeit követően, ugyebár, hogy Maros megye is csatlakozhatott a Hargita és Kovászna megyei vezetőkkel való kapcsolattartás konkrétumai mellé, megvannak már a gyümölcsei is, és a megyevezetők jelen pillanatban ezt nagy örömmel tapasztalják és dolgoznak is együtt. Tehát valószínűleg, hogy az alsó építkezés az önszerpontjából, hogy kell hagyni őket dolgozni, tehát azt, hogy a felső, a központosítás minél nagyobb, szélesebb körben megszüntetni, ez is gondolom, hogy feladat lesz.
Természetesen, tehát ezek az eszközök, amelyekkel dolgozhatunk, és ahogy ön mondta, nagyon jól rátapintott a lényegre, a törvény nem tiltja azt, hogy különböző önkormányzatok együttműködési kapcsolatban legyenek, vagy együttműködési szerződéseket kössenek egymással. Így például a székelyföldi önkormányzatoknak lehetősége van, nagyon sok esetben konzultáljanak, és akár együttműködjenek. Itt most a Böződi út feljavításnál a Hargita Maros megyei együttműködés nagyon jó volt. Nagyon sok más területen vannak Kovászna és Hargita megye közötti együttműködések. Tehát én amikor ezt mondtam, és nagyon jól láttam meg ezt a feldobott labdát, hogy erre utaltam, hogy ez a törvény nem tiltja. Tehát nincs olyan tiltás, hogy kis régiók, önkormányzati testületek egymással együttműködve dolgozzanak, és közös projekteket hozzanak létre. Úgyhogy ez egy olyan lehetőség, amivel élni lehet, és élni kell.
Megfelelő partnereknek a segítségével, mert hogy a képviselet azért eléggé kis létszámú.
Igen, tehát erős ki parlamenti képviselet nélkül nem működik. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy műszert, amelynek különböző fogaskerekei vannak, és szíjak kötik egymással össze. Tehát én azt mondom, hogy az erdélyi magyarság akkor lehet nyugodt, és akkor vághat nyugodtabban neki a 21. századnak, hogyha minden szinten megvan a képviselete. Tehát erős önkormányzat, de erős önkormányzat bukaresti jelenlét nélkül nem működik. És bukaresti jelenlét nélkül nincs sikeres Erdély. Ezt volt biztosan állítom.
Oktatás, kultúra. Az viszont köztudott, hogy mivel hogy a szenátusnak a létszáma az jóval kisebb, mint a képviselőházé, emellett a két fő terület mellett még egyéb területen is helyt kéne állni. Nos, az Oktatási és Kulturális Szakbizottságon kívül, amire ön pályázik, milyen tevékenységben venne még részt, mert hogy le kell osztani a feladatokat felsőházi szinten?
Itt reményeink szerint 9 és 11 közötti szenátor számmal számolunk, tehát annyi szenátorra lenne az RMDS színeiben az Erdély Magyarságnak, és itt ezen belül leosztódnak a szerepek, tehát itt nem csak Maros megyei viszonylatban gondolkodtunk, hanem Erdély viszonylatban is, és hát ugye Markó Béla szenátor úr volt az, aki az oktatásügyi szakbizottságban dolgozott, én foglalnám el ezt a helyet, de a gazdasági szakbizottságban például itt a rádióban gyakran vendégeskedő Táncos Barna marad, aki nem csak a Hargita megyeiek szenátora, hanem az erdélyiek szenátora is, tehát le vannak osztva a szerepek, a szakterületek, és több tucatnyi szakbizottság is van, nem tud 9 szenátor, nem láthatja el ezt a feladatot. A nagyon fontos szakbizottságokban van már jelölés, és ezután majd megnézzük, hogy még milyen más szakbizottságban tevékenykedhetünk, de hát egyértelmű, hogy egy-kettőnél többre fizikailag, emberileg képtelenség koncentrálni, tehát az a lényeg, hogy a kiemelt, nagyon fontos szakbizottságban álljuk a sarat, mert ugye most a saját példámon keresztül mutatok egy helyi példát is, hogy az önkormányzatban is vannak szaktestületek, már ott is kettőt betölteni nagyon macerás és nehéz. A kisebb pártok például ezzel szembesültek, hogy nagyon nehéz egyszerre két szakbizottságban jelen lenni egy képviselőnek.
Nem kerülhetem meg a kérdést, mert hogyha már említette elődje nevét, nagyon sokan Novák Csaba Zoltánt tartják Markó Béla utódjának. itt Maros megyében, és ugyebár a pálya választás kapcsán is, mármint a szenátusbeli szerep választás kapcsán is, azt mondja mindenki, hogy Novák Csaba Zoltán lesz Markó Béla utódja a szenátusban. Mennyire jelent ez plusz terhet az ön vállain, illetve hát egy ilyen nagy embernek a nyomdokába lépni nem könnyű dolog, és mennyiben vállalja fel azt, hogy ugyanúgy fog teljesíteni, mint elődje?
Ez eklisztelést jelent elsősorban, hogy esetleg így gondolnak az én személyemre, és felelősséget jelent ugyanakkor, mert egy olyan munkát kell tovább vinni, amelynek a színvonala igencsak magas volt. Tehát megtiszteltetés számomra, és egy óriási feladat és kihívás ennek eleget tenni. Én sokat egyeztettem az elnök úrral, a szenátor úrral a különböző teendőkről, és biztosította arról, hogy a meglévő tudást, kapcsolatrendszerét átadja, tehát nem teljesen nulláról kell kezdeni ezt a munkát. A többi meg már az én feladatom, hogy hogyan fogok majd megoldásokat, lehetőségeket, munkamegoldásokat találni Bukarestben, de hát nem először utazom Bukarestbe, több időt, hosszabb időt töltöttem ott különböző szakmai tevékenységek során, úgyhogy minden feltétel adott itthonról, hogy egy megfelelő szintű munkát végezhessek.
Ehhez kívánok kitartást, sok sikert, és december 11-e után kocincsunk majd a győzelemre. Tisztelt Novák Csaba Zoltán, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és mindezekre tájékoztatott.
Én is köszönöm a meghívást és a lehetőséget.